Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt, illetve szép napot mindenkinek. 8 óra 9 perc van, ez továbbra is a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án Jó Zsuzsival.
És Kántor Andrével. Sziasztok, jó reggelt.
És a kedves hallgatókkal 0636 98 098 0, rengeteg érdekes hozzászólás a műsorhoz, többek között a gasztróvonalon.
Így van, azzal megyünk tovább, mert hogy a különböző, hát ilyen gasztronómia összefüggés per emberek aspektusait
vizsgáltuk. Hát a logikáltan elnevezések. Ugye? Most nagyon, jött, ami a legújabb?
Nagyon. A legújabb gyerekmenü. Az a gyerekmenü, bébi étel és a babavíz. Ami ezek. Tényleg, hogyha belegondolunk, akkor elég furán hangzik, de nyilván nem kell ennyire mélyre menni, csak hogyha így, nem tudom, a reggeli dolgainkat végig gondolva visszük tovább ezt a gondolatmenetet, ugye onnan indultunk, hogy halászlé,
igen.
De hogy nem halászlé, mert hogy nem főzzük meg a halászt, hogy a gulyáslevesbe sem főzzük bele a gulyás, szóval, hogy innen indultunk, és aztán a hallgatók nagyon jól ráerősítettek erre a vonalra.
Így van, most viszont egy teljesen más témánk van.
Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
Millás reggeli.
Mert hogy azt fogjuk vizsgálni, hogy milyen megtakarítási, befektetési szokásai vannak a lakosságnak, milyen csatornákon döntenek erről, milyen kockázatot vállalnak. Készült egy 1000 fős országos reprezentatív kutatás a magyar lakosság megtakarítási, befektetési szentimentjéről, és éppen ezért itt van velünk a stúdióban Böröcki Dezső, a Gránit Alapkezelő stratégiai és üzletfejlesztési vezetője. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Na, hát ugye a fő kérdés az, amire szerintem rövid válasz lehet, hogy mennyire változott a hazai megtakarítási befektetési igény.
Szép lassan változik, azt látjuk, mint alapkezelő. Összességében ugyanakkor elmondható, hogy azok a felmérések, amik az elmúlt időszakban készültek, és amik a lakosság pénzügyi tudatosságát, illetve befektetési ismereteit próbálják felmérni, azokra rímel a mi felmérésünk is, vagyis alapvetően a magyar lakosság az inkább kockázatkerülő. A mi 1000 fős mintánkon, amihez egyébként 1500 embert kérdeztünk meg, és fontos volt, hogy 1000 olyat találjunk reprezentatív módon, akinek van megtakarítása. Ezeknek a befektetőknek 75%-a egyáltalán nem hajlandó kockázatot vállalni, vagy csak minimális kockázatot hajlandó vállalni. Ezzel párhuzamosan a készpénz és a bankbetét dominanciája továbbra is jellemző, és minél inkább magasabb kockázati eszközosztályok fele nézünk, ugye indulva mondjuk a kötvényektől, befektetési jegyeken át, részvényeken át, egészen a kriptoeszközökig, annál kisebb ezeknek a termékeknek az ismerete, és annál kisebb a hajlandósága a lakosság részéről, hogy ezekbe befektessen.
Miért van az egyébként, hogy ennyire csekély a kockázatkezelési hajlandóság, vagy a kockázatvállalási hajlandóság?
Itt elsősorban az edukációs oldalt kereshetjük az okok között. Továbbra is azt látjuk, hogy a magyar befektetői közönség nem ismeri kellő mértékben ezeknek a termékeknek az előnyeit, hozampotenciáját és kockázatait. És aki sok az olyan profilú befektető is, aki eldönti, hogy hajlandó magasabb kockázatot vállalni, de nem teljesen jól méri fel, hogy a magasabb kockázatvállalás, ami tankönyv szerint ugye magasabb hozampotenciált is jelent, az milyen időtávon reális. Tehát, hogy leegyszerűsítve fogalmazva, aki diverzifikáltabb, szofisztikáltabb eszközökbe is fektet, az is a felmérésünkből az következik, hogy nagyon gyakran, nagyon rövid idő alatt akar meggazdagodni, tehát inkább ebbe a spekulatív irányba megy el, és nem pedig a tudatos, hosszú távú portfólióépítésbe. Tehát visszatérve az eredeti válaszra, hogy edukáció, mi is ezt látjuk, és igazából azt tapasztaljuk, hogy ezt nem lehet elég korán elkezdeni. ugye egyre inkább látunk erre programokat, a tantervbe is egyre inkább beépülnek ezek a szempontok, de még mindig nincs egy olyan külön tantárgy, ahol az alapvető dolgokat, ugye ezek olyan alapvető dolgok, amivel mindenki találkozik élete során, mindenkinek reménység szerint keletkezik valamekkora megtakarítása, kell adóznia, köt szerződéseket, vesz fel hitelt, és alapvetően az embereknek ez egy érzékeny és bizonytalan témakör, és megijednek tőle. Tehát például a felmérés azt is megmutatta, hogy a közüzemi ügyeket, erre is rákérdeztünk, 45%-ban kizárólagosan online intézik, a pénzügyeknél ez az arány 20%. Uh-huh. Pedig ugye maga a digitális szolgáltatás fejlettsége, az legalább olyan fejlett a pénzügyi banki szektorban is, mint a közüzemi szektorban, mégis kevésbé hajlandók arra a befektetők, hogy ezt önkiszolgáló módon otthonról intézik, mert van egy ilyen bizonytalanság, ami átlengi az egészet, és kicsit van egy félelemérzet is, amit edukációval véleményünk szerint jól lehetne kezelni.
Ekkor ilyen inflációs környezetben is tartja magát a KP, mint biztonságos pénz megőrzési technika?
Igen. Ugye az biztos, hogy van egy átrendeződés a piacon, ugye nagyon sokat hallani a prémium magyar állampapír kiáramlási hullámról. Ugye ezek a kamatfordulók után lényegesen alacsonyabb hozamszinttel elérhetők ezek a termékek, és itt azért 1000 milliárd forintos nagyságrendek mozognak meg a piacon. De egyrészt nem is tudjuk ezt címkézetten követni, hogy hova áramlanak ezek a pénzek, de azt látjuk, hogy a logikus átáramlási irány, ami azt jelenteni számunkra, hogy ezek továbbra is a pénzügyi megtakarítási piacon maradnak, illetve van egy olyan része, ami magasabb kockázatot keres, ez talán most kevésbé látszik, bár például a befektetési alapokba éveleje óta beáramlott már 600 milliárd forint, ugye ez összességében egy 22.000 milliárdos piac, tehát nagyon nagy, ez a magyar GDP-nek mondjuk összehasonlításképpen több mint a negyede, és ez már nőtt éveleje óta 600 milliárddal a nyilvános alapokba beáramló vagyonállomány, de mondjuk a PMAP kamatfordulókból, erről is több vélekedés meg statisztika van, de úgy nagyjából az látszik, hogy 1000 milliárd forint kijött ezekből az eszközökből.
Hát igen, ugye még az volt a kérdés, hogy vajon ebben a kutatásban azt néztétek, és szegmentáltátok-e, hogy azt kerestétek ugye 1000 főnél, vagy 1500-at néztetek, de hogy 1000 fő biztos legyen, akinek olyan megtakarítása van. Tehát milyen mértékű megtakarítása van, ez változtat-e a hozzáállásán?
Ezt pontosan nem néztük, mert ugye pont azért, mert ez egy nagyon érzékeny téma, a megtakarítási volumenekre nem kérdeztünk rá, inkább az ismeretekre és a szokásokra.
Ha már itt tartunk az ismereteknél és a szokásoknál, ugye említetted, hogy a portfólió kicsit diverzifikáltabb, és van, aki a biztonságra törekszik, de egy bizonyos része kriptóba, részvényekbe, nem tudom, kötvényekbe fektet. De vajon az ESG szempontok, ezt csak úgy félve hozom be, mennyire jelennek meg, e tekintetben mennyire edukáltak a befektetők, azok, akik abban gondolkodnak, hogy egy kicsit hosszú távon szeretnének megtakarítani, gyarapítani?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. És az egész európai piac, ha befektetési alapok piacáról beszélünk, akkor évek óta ebbe az irányba megy. Ugye úgy is szoktuk mondani, hogy az ESG az egy megatrend, és Nyugat-Európában már több az ESG eszköz, mint a nem ESG eszköz. Magyarországon is egyébként egyre több az ESG alap. A Gránit alapkezelő is kezel úgynevezett világos zöld alapot. Ugyanakkor befektetői keresleti oldalon ilyen elképesztő áttörést nem láttunk, és ezért is kérdeztünk rá, hogy lássuk, hogy egyébként mit ért, mit tud a lakosság ebből a szempontból. Ugye magát az ESG fogalmat, ami a felelős környezeti, társadalmi és vállalatirányítási befektetéseket jelenti, ezt a fogalmat a befektetőknek 89%-a nem ismeri. A 11%.
Ez szép.
Endre.
Annak ellenére, hogy gyakorlatilag mindenkinek legalább egyszer találkozni kell vele, hát a munkahelyén például.
Egyfolytában erről beszélünk mindentek.
Mi erről beszélünk, az lehet, hogy minket se ismer az emberek 99%-a, de hogy mondjuk az, hogy munkahelyi megfelelési szabályrendszer miatt, valami miatt nem kerül elő ez a dolog, ez nagyon fura.
Igen, és mondok még többet, a 11%, aki hallott róla, az is úgy oszlik meg, hogy 2%, aki érti és el is tudná magyarázni ennek a lényegét, és a többiek inkább csak hallottak róla, de nem mozognak maga biztosan ebben a témakörben. És ha ezt a 11%-ot jobban kibontjuk, akkor azt látjuk, hogy ezeknek a befektetőknek is egyébként érdekes módon többségében, tehát háromszor annyi férfi megkérdezett, mondta azt, hogy hallotta már, vagy tudja, mit jelentenek ezek, mint hölgy megkérdezett. Ezeknek a befektetőknek csak 25%-a mondja azt, hogy egyébként akar, vagy keresi is ezeket az eszközöket, és ezt a 25%-ot kivontom, és itt már nagyon kis részekről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy 2% az, aki ezen a 11%-nak a 25%-án belül 2% az, aki proaktívan keresi ezeket az eszközöket, és a többiek, vagy akkor, ha ezeknek magasabb a hozam potenciálja, mint a hagyományos eszközöknek, vagy akkor, ha kap olyan proaktív tájékoztatást, ami által ő kedvet kap ezekhez a befektetésekhez.
Nem akarom elvinni nagyon a beszélgetést, csak hogy helyezzük egy kicsit kontextusba, hogyha egyébként összehasonlítjuk Nyugat-Európával, akkor ez az eredmény, amit most elmondtál Magyarországról, milyen képet fest?
Ebből a szempontból sajnos negatívabb képet, és itt majd megint vissza kell csatlakozzunk a befektetői tájékoztatáshoz, meg az edukációhoz. Olyan felméréssel is találkoztunk, ami azt mutatta, hogy míg Nyugat-Európában százalékpontokban, vagy hát leginkább bázispontokban mérhető az a hozam, amiről hajlandók a befektetők lemondani, hogy ESG eszközöket vegyenek, addig több magyar felmérés is igazából a miénk is ebbe az irányba ment, hogy gyakorlatilag még többlet hozamot kell adni a befektetőknek sokszor ahhoz, hogy ezeket az ESG-típusú termékeket válasszák. És egyébként, ha az előbb arra utaltam, hogy a háromszor annyi férfi ismeri ezeket, egyébként azok, akik meg szeretnének is ténylegesen befektetni, ott meg kétszer akkora a hölgyek aránya. Hát úgy látszik, hogy a férfiak azt mondják, hogy értik és tudják, de a hölgyek azok, akik ezt csinálják meg, alapvetően keresik is gyakorlatban.
Nem hajlandóak a környezeti felárat megfizetni ezek szerint például, de nem csak környezeti, tehát társadalmi is, tehát ez nagyon, ez a rész egy kicsit elszomorító, de hát akkor ezek szerint ugye ezt nektek is erőteljesebben kell kommunikálni az ügyfelek irányába.
Igen, és erre egyébként vannak szektorszintű kezdeményezések is, de biztos, hogy ezen a fronton sok feladat van, és ezt azt is alátámasztja, hogy rákérdeztünk ugye a felmérésben a résztvevők profiljára is, és akik a pénzügyi szektorban dolgoznak, tehát alapvetően biztosítóknál, bankoknál, alapkezelőknél, azok körében is, bár magasabbak az előbb említett arányok, mégis messze kisebbségben vannak az ESG-t ismerők, elmagyarázni tudók és keresők aránya, tehát hogy még úgymond a szakmában közelebb dolgozóknál is van téren feladat. Biztos, hogy erre van több eszköz, és ez szerintem egy hármas egységben tud igazán sikeres lenni. Egyrészt a szektor tagjai, akik termékkibocsátók jelen vannak ezen a piacon, de mindenképpen állami szerepvállalás is szükséges ezen a téren, vagy a Nemzeti Bank részéről, és hát maguknak a befektetőknek, a befektetői közegnek is fontos, hogy tudatosan közelítsék meg, és erre megint az edukációra tudok visszacsatolni, hogy sok feladat van a téren. Egyébként a Granit alapkezelőnél is van egy ilyen pénzügyi tudatosságot fejlesztő programunk, ahol igyekezünk tanulmányi versenyeket támogatni, különböző táborokat, amik fiatal korosztályban ezeket az ismereteket fejlesztik. Persze ezek nem fognak egy társadalmi szinten átütő eredményt elérni, de hiszünk abban, hogy sok kicsi a sokra megy.
Igen, elkezdetek felnevelni gyakorlatilag egy olyan réteget, akiknek ezek már sokkal bővebb információval rendelkezésre fognak állni, hogyha befektetéseik vannak, akkor azokat milyen szempontok alapján hozzák meg. De vajon azok, akikről szól ez a kutatás, és akiknek az eredményeit mutatjátok, az ő számukra milyen lehetőségeket biztosítotok, hogy kicsit szélesítsétek az ismereteiket, és akár azt
hát
is,
vagy
hogy
igen, mert
merészebben fektessék be a portfóliót.
Az ESG-t, vagy az ESG-t azt nem ismerik, mint fogalmat annyira, vagy nem tudják, hogy vannak ehhez kapcsolódó befektetések, de mondjuk egy befektetési alapot értenek-e, hogy ez hogy működik? Vagy tudják egy befektetési jegy, hogy működik? Mert van egy ilyen, bocsánat, van egy ilyen kérdőív, ugye, amit ki kell mindenkinek tölteni, hogy igen, tisztában vagyok, igen, tudom, stb. De szerintem ez az ilyen igen, oké. És hogyha visszakérdezik 5 percen később, akkor nem biztos, hogy el tudja mondani, hogy mit értett meg.
Igen, befektetési jegy, ez egy jó példa. Ugye az előbb említettem, hogy micsoda elképesztő volumenben van jelen a hazai piacon ez az eszközkategória. Ennek ellenére például a felmérésünkben résztvevők 50%-a nyilatkozott úgy, hogy érti meg, tudja, hogy hogy működnek ezek a befektetési alapok. Ugye alapvetően azt arra is rákérdeztünk, hogy egy befektetési alapnál mi az, ami vonzó. És ugye vannak ezek a klasszikus tankönyvi előnyei egy befektetési jegynek, hogy szakértőkre van bízva a pénz, tehát az alapkezelők hozzák meg ezeket a befektetési döntéseket. Van egy méretgazdaságossági előny, mondjuk az ingatlan alap példáján keresztül ezt a legkönnyebben megérthető, hogy egy ingatlant megvenni külön, ahhoz ugye óriási tőke kell, de mondjuk egy ingatlan befektetési jegyet már 10.000 forintból is meg lehet venni, és a harmadik ilyen szempont a diverzifikáció, ami azt jelenti, hogy befektetési alappal nem csak méretgazdaságosan jut hozzá egy eszközhez a befektető, hanem diverzifikált portfóliót is kap, mert ha mondjuk egy ingatlan alapra visszacsatolok, nem csak egy irodaház van benne, hanem van benne logisztikai park, van benne kiskereskedelmi egység, van benne adott esetben lakóingatlan is, és ezeket rögtön készhez kapja. És egyébként ebből, amit látnak, megérzékelnek a befektetők, az maga a szakértelem meg, hogy szakértő kezekben van a pénzük. Ezt a megkérdezettek, akik rendelkeznek befektetési jeggyel, 35%-a említette. A másik két szempontot, amit említettem, az már csak 15-10, és nagyon erős az a faktor, hogy hallott róla ismerősöktől, kapott róla tájékoztatást, de egyébként nem tudja, hogy pontosan ez micsoda, vagy hogy működik. Ami szintén fontos lenne, hogy nőjön ez az arány, és tényleg mindenki tisztában legyen azzal, hogy mit is vesz, és ez hogy működik. Ugyanakkor a másik oldalon azt is látjuk, hogy aki befektetési jegyeket tart, alapvetően elégedett azoknak a teljesítményével és hozamával. Tehát a megkérdezettek 10%-a, vagy minimálisan több mint 10%-a nyilatkozott úgy, hogy egyébként nem elégedett ezekkel a termékekkel. Csak ugye nem szabad megnyugodni, tehát az nem elég, hogy hát ez úgy látom, hogy jól muzsikál ez a termék. Ez nem feltétlenül mindig minden piaci környezetben igaz, és nyilvánvalóan nem is kell az ügyfélnek az utolsó részletekig ismerni, hogy hogy működik egy részvényalap vagy egy származtatott alap, de alapvetően a működési jelvel és a fő előnyökkel fontos, hogy tisztában legyenek. Ugye alapkezelőként ezért is tudunk tenni, de ugye jellemzően a piac úgy működik, hogy általában van az alapkezelők és az ügyfelek között egy forgalmazó, jellemzően egy befektetési szolgáltató vagy bank, tehát nekünk inkább ezeket a szereplőket kell támogatnunk, és ezekkel a szereplőkkel minél többet egyeztetnünk arról, hogy aztán, amikor a nap végén az ügyfelekkel végrehajtják ezeket a tranzakciókat, akkor őket minél jobban, minél magasabb szintre hozzák fel.
Tehát akkor igazából itt őket kell edukálni gyakorlatilag, hogy át tudják adni az információkat, a tudást.
Igen, szerencsére azt látjuk, hogy ebből a szempontból a felkészültség is folyamatosan növekszik, de igen, nekünk ez egy napi szintű feladat, hogy ezekkel a partnereinkkel tartsuk a kapcsolatot, és közösen gondolkozzunk azon, hogy lehetne ügyfél szempontból minél transzparensebben és minél széles körűbben tájékoztatni a szereplőket.
Talán még egy rész van, amit nem beszéltünk át, az, hogy milyen csatornákat választanak. Azt mondtad, hogy sokkal kevesebben használják az online teret, és inkább személyesen szeretik átbeszélni. Tehát mondjuk egy telefon, vagy egy akár egy ilyen videócsat, vagy egy online döntés sem annyira népszerű? Azt tényleg oda szeretnek menni személyesen megbeszélni?
Igen. Ezt látjuk, hogy 20%, aki online, digitális csatornákon keresztül intézi kizárólag ezeket az ügyeket. Van egy nagyobb részhalmaz, aki is, de egyébként a döntő többség, tehát több, mint a megkérdezettek 50%, az továbbra is a személyes ügyintézés preferálja.
Szerintem egyébként ebben benne vannak azok a személyes preferenciák, hogy egy nagyobb vagyonról döntök, egy nagyobb összegről, ezt jobb személyesen intézni, nem biztos, hogy annyira megbízom az online térben. Tehát szerintem van ennek valami fajta ilyen mélyebb társadalmi gyökere is, és valószínűleg az a korcsoport, korosztály, akiknek már ez rendelkezésére áll ez az összeg, hogy valamilyen befektetésben gondolkodjon, gondolkodjanak, azok sokkal inkább ezt a fajta ügyintézést választják, hogy még maradnak a személyes jelenlétben.
Igen, erre egyébként rá is kérdeztünk, és valóban ez egy létező és fontos faktor volt, hogy félnek az online csalásoktól, aha, és a kicsi a bizalom ezek iránt, a pénzügyi intézmények iránt.
Hát akkor jó sok feladat van, többek között rengeteg kérdés érkezett az ESG vagy a ESG-vel kapcsolatban, amit nem ebben a befektetési szegmensben fogunk majd megbeszélni, hanem majd amikor koncentrálunk erre. Egyébként ESG Summit 2025 május 28 akvárium, tessék megkeresni az oldalt, mert ott például többek között lesz arról szó, hogy mennyire bullshit az ESG, mint olyan, mert ezt egy kedves hallgató bedobta, mint témát, úgyhogy ezzel is fogunk foglalkozni. Neked nagyon szépen köszönjük, Dezső, hogy itt voltál és elmondtad, hogy mit találtatok a kutatásatokban.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Bőröcki Dezsővel beszélgettünk, a Gránit Alapkezelő stratégia és üzletfejlesztési vezetőjével. Egy reprezentatív kutatás készült, országos kutatás a magyar lakosság megtakarítási befektetési szokásairól. Most jön az Isle of Wight-ról származó Power Girl Duo, a Wet Leg. Legújabb lemezük nem sokára megjelenik, és erről az első dal, mint single meg is jelent, így szól.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat támogatója az MBH Bank Corporate, a finanszírozási kérdések szakértője.
1998. május 14-én Frank Sinatra ezen a napon halt meg, és ott hoztunk egy idézetet. Egyszer azt mondta, hogy Las Vegas az egyetlen hely, ahol tudom, hogy a pénz tényleg beszél. Azt mondja, viszlát?
Igen, ez nem csak Las Vegasban van így.
Igen, ez az a helyzet, hogy mostanában nekünk is. Ezt mondja, pedig figyelj, nem megyünk el Las Vegasig.
Én a általános kiskereskedelembe szoktam ilyen Vincent Vegaként így nézelődni, jobbra-balra, tudod, hogy hova tűnt? Merre van a pénzem? Hát ez van, szerintem ezt sokan nézik, úgyhogy...
Találó ez az idézet most nagyon, igen.
Frank Sinatra, Frankie Boyra emlékeztünk ezzel.
A rovat támogatója az MBH Bank Corporate, a finanszírozási kérdések szakértője.
Mai világunkban mindent az adat határoz meg. Adatelemzés, adatstratégia, adatvezérelt döntéshozatal. Adattesten mindennek és mindenkinek van. Kérdés, hogy mire használja fel? Egy biztos, akinek megfelelő minőségű és mennyiségű adata van, az nyer. Hisz az adat az új olaj. Nézzünk le az adatkút mélyére. Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata következik.
Ebben pedig arról beszélgetünk, mint ahogy ezt beharangoztuk, hogy hol szivárog el az adat, és ebben segítségünkre lesz D. László István, a United Consult cégcsoport kiberbiztonsági üzletág vezetője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Szia!
Na, Blue Penguin, ez mit jelent?
Hát ez egy kódszó, ami...
Amit most meg fogunk tanulni általad, igen.
Amit meg fogunk tanulni, igazából javaslom, hogy ezt a Blue Penguint, ezt felejtsük el, hogy a kódszót szeretnénk használni, mert ezzel most tele voltak a hírek, de ez igazából egy esetre világít rá, ami most 2025 áprilisában történt, illetve hát kettő eset, a Marks & Spencer és a Coop, egy brit élelmiszerlánc került a hírekbe. Mindkettő céget feltörték, és itt nem a technológiát törték fel, hanem az embereket. Van egy Scattered Spider nevű hacker csoport, aki szimplán felhívta a cégek helpdeskét, és elhitette a dolgozókkal, hogy jogosultak egy-egy felhasználói fiók jelszavának a visszaállítására. Ennyi elég is volt, és gyakorlatilag bejutottak a cégbe, besétáltak ezen a kinyitott ajtól, amit kértek, hogy nyissák ki.
És kinyitották.
Igen.
Az adatok pedig szépen hús elszaladtak, és úgy, mint ahogy mondta Frank Sinatra, a viszlát mondták, és hogy milyen formában jöttek vissza, az már csak azért kérdés, mert ugye itt merül fel az összes olyan zsarolhatósági és mindenféle visszaélési probléma. Na de hogy itt az ember a hibás?
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ha már nyilvánvalóan az ember, de hogy akkor hogyan lehet az ilyen helyzetekre felkészülni? Mert amikor van egy kibertámadás, az mondjuk tök oké, mert nyilván leprogramozzák, különböző védekezési mechanizmusokat építenek technológiailag egy dolog mögé, de amikor egy emberi tényező van, az emberi tényezőben annyi váratlan, kiszámíthatatlan dolog kell, hogy együtt álljon, hogy valaki ezekhez az információkhoz hozzájusson. Szóval azért ez egy nagyon-nagyon érzékeny témára mutat rá. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezek az emberi tényezők kockázati csökkentő hatást mutassanak a jövőben?
Hát most az egyszavas válaszom erre az az, hogy a képzés. Ugyebár sokszor előkerül az, hogy csiribili felsőporcos technológiákat használjunk, és az majd mindentől megvéd. Na most mindig ott van egy emberi tényező, tehát hogy az első, sőt a második lépés gyakran, inkább azt mondom minden esetben, nem az, hogy a legdrágább, legújabb technológiát alkalmazzuk, hanem az, hogy a külön jelszó visszaállítási protokollokat alkalmazunk, oktassuk a felhasználóinkat, és itt nem feltétlenül PowerPoint bemutatókra gondolok, és ilyen egyszerűen kitalálható vizsgáztatási módszerekre, hogy rendben van, tudjuk le ezt az egészet, hanem életszerű szimulációkra, amikor valakit tényleg felhívunk egy social engineering hívásra, és utána megbeszéljük, hogy mit tehetett volna másképp. Ugyebár ez a social engineering, ez az, ami éppen ebben az esetben is történt, tehát, hogy amikor nem a technológiát, hanem az emberi faktort próbáljuk meg kijátszani, feltörni. Mi ezt a United Consultnál minden új partnerünknél javasoljuk, sőt gyakran már ezt kérjük tőlük első lépésként, és ilyen témákról, főleg a social engineeringről is szó lesz az idei júniusi IT Festen, amit idén is megrendezünk. Úgyhogy ott a mi írásunk ennek az egésznek. Ugyebár a brit kiberbiztonsági hatóság, az NCSC azóta új irányelveket adott ki, hogy ami nagyon-nagyon hajaz az Európai Unióban megjelent, már nálatok is több ízben beszélgettünk a NIS2-ről, ugyebár ez az a kiberbiztonsági rendelet az Európai Unió belül, ahol kiadták azt, hogy külön jelszó visszaállítási kódszavakat használjunk, és akkor itt utalnék a Blue Penguin-re, hogy ez például javasolt kódszó egy plusz réteg a hitelesítésben. Tehát amikor valaki felhívja a helpdesket, és azt mondja, hogy elfelejtettem a jelszavam, akkor nem automatikusan visszaállítja a helpdeskes kolléga, hanem például ez csak egy példa, tehát hogy ennél vannak jóval szofisztikáltabb megoldások is, de legyen egy előre egyeztetett kódszó, mint például a Blue Penguin, amit csak az illetékes tud, ez rögzít van a rendszerben. Ez ugye banális, nagyon egyszerűnek tűnik, de rengeteget számít, tehát hogyha egy gyanús hívás van, ahol a hívó nem tudja a kódszót, akkor ez már megakadályozhat egy ilyen támadást.
Hát igen, plusz rétegeket építenek be folyton, bocs, hogy a szabadba vágtam, csak az a kérdés, hogy vajon inkább a hozzáférési, kezelési protokollokat kéne esetleg megváltoztatni, több szakember ebbe az irányba megy, mert azt mondja, egyszer lehetetlen küzdeni azzal, hogy megtanítsuk azt, hogy milyen jelszavakat használjanak, hogyan cseréljék, hogyan tárolják, stb., hanem egész egyszer nincsen szükség jelszóra, hanem mindenkinek van egy hozzáférése valamihez, és azon túl pedig nincs, és ezt kell nagyon erősen megépíteni.
Igen, egyetértek, és persze el lehet menni a legfejlettebb technológiai irányba, az a Zero Trust Network Access irányba, ami egy mérhetetlenül drága kiépíteni, és rengeteg technológiát igényel. Ugyanakkor tehát hogyha a költséghaszon mátrixot nézünk, akkor mindenképpen ezeknek a szimulált oktatásával érdemes kezdeni, és az emberi faktort azt sose fogjuk tudni kivenni az egész rendszerből.
Mindig lesz egy ügyes, aki ezt kikerüli valahogy.
Igen.
Igen. Nem lehet a munkaszerződésbe belevenni, hogy és nem lehetek ilyen béna, mondja egy kedves hallgató. Most lefordítottam, nem
kedvesen
azt írta, hogy béna.
Igen, nem
igen így, szóval, igen, hogy...
Kicsit erősebben sejtettem. Fogalmaztam. Igen. Igen.
De gondolom a hajatok kihullik néha nektek is, amikor látjátok, hogy kezelik a...
Érdekes. Tudnék
Figyeljetek,
mesélni, igen, érdekes.
Nekem látunk. Az jutott eszembe, ahogy így beszélgetünk az emberi tényezőről, hogy azért ez valamennyire egyfajta személyiség vagy pszichológiai jelleg is kell ahhoz, hogy alkalmas legyen arra, hogy a kedves ügyfélnek normálisan tudjon válaszolni, és visszautasítsa adott esetben az ilyen jellegű kérdéseket vagy kéréseket úgy, hogy egyébként amikor kapja a savat, már bocs, hogy így fogalmazok, akkor azért meg tudjon maradni egy ilyen korporét szituációban.
Hát így hátralépve persze ezt gondoljuk, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy ezek a támadások azért elég szofisztikáltak. Van egy gyakran, a szakmai berkékben elég gyakran megetett ilyen szó, ez az OSINT, Open-Source Intelligence jelent, és ezek a támadók azért a Dark Webről, LinkedInről, különböző nyilvánosan elérhető forrásokból, teljesen legálisan és nyilvánosan elérhető forrásokból olyan módon tájékozódnak, hogy tényleg még agyafurtabb vagy legkészenlétben állóbb embert is meg tudják téveszteni, meg tudják zavarni. Úgyhogy alapvetően ezek a folyamatba történő beavatkozást kell lehetővé tenni, és ki kell kényszeríteni. Ezért mondom, hogy minden esetben oktatás nélkül, ameddig emberek is részei a folyamatnak és az értékláncnak, addig ezt nem tudjuk megúszni. És arra jön a technológia,
hát
ami ezt támogatja.
Ki kell venni az embereket ebből az egészből, és akkor minden megoldódik.
Az AI robot.
Az alapjövedelem, én ennek nagyon örülnék.
Látod, milyen jó ötlet. Jó, akkor
a
folytatjuk.
A Fogival gyakran beszélgetek elő, igen.
Igen, folytatjuk akkor ezzel a témával. Köszi szépen, hogy itt voltál és elmondtad mindezt.
Köszönöm szépen én is. Sziasztok, szép napot.
Délászló Istvánnal, a United Consult cégcsoport kiberbiztonsági üzletágvezetőjéről beszélgettünk, arról, hogy hol szivárog el az adat, és az emberi tényezőről, a leggyengébb láncszemről volt szó.
Most felhívjuk a fiúkat az adatbányából, de jövő héten ismét elzarándokolunk az adat Mekkába. Mert az adat az új olaj. Akarsz adatmágnás lenni? Adatmágnás, a Millás reggeli adatvezérelt rovata.
Na, jövünk a Harsányi díjjal, ez lesz a témánk. A Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület jelentette be, hogy a 2025-ös Harsányi díjat kinyerte, kikapta. Ez lesz a témánk, Táncos Péterrel beszélgetünk majd az Egyesület elnökségi tagjával, a Euroventures ügyvezető partnerével, addig pedig jöjjön a Pimps of Joy Time, ez a baltimori és New Yorki zenekar, rengeteg zenei stílust képviselnek, és most csatlakozott hozzájuk a Brass Against-ből ismert Sofia Urista egy új single erejéig.
A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
És akkor a Harsányi díjról lesz szó, mert hogy a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület bejelentette, hogy a 2025-ös Harsányi díjat Michael Simon, a LogMeIn társalapítója és az NDVR befektetési technológiai vállalat vezérigazgatója kapja. Táncos Péterrel, az Egyesület elnökségi tagjával, tehát a Kockázati és Magántők Egyesület elnökségi tagjával, a Euroventures ügyvezető partnerével beszélgetünk. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Szia, jó reggelt! Nos, kezdjük talán onnan, hogy mi is tulajdonképpen ez a Harsányi díj, és kicsoda Michael Simon?
A Harsányi díjat a Magyar Kockázatítőke Egyesület alapította 2 évvel ezelőtt, azzal a céllal, hogy megfelelő módon tudjuk ünnepelni azokat a személyeket, akik a mi ekoszisztémánkban valami egészen kiemelkedőt, és az egész régióra nemzetközi szinten mérhetően hatást gyakorolt. Mike Simon pedig az idei díjazottunk, hát ő egy olyan szuper ragadozó, ha nevezhetjük így, akire mindnyájan vadászunk, mint befektetők. Ugye, amikor mi kockázati tőkések sikeres startupot keresünk, akkor abban reménykedünk, hogy egy induló vállalkozásból egyszer majd több millió dolláros árbevételű és értékű céget épít egy ilyen vállalkozó. Hát Mike ebből 3-at is létrehozott, és mindegyiket innen Budapestről. Úgyhogy egészen különleges emberről van szó.
Jó helyen ragadozott akkor. És többek között Anka Vártonnak volt egy baromi nagy mázdia, ugye, mert a LogMeIn az Simon nélkül nem indult volna el.
Hát igen, ez a mázli, ez azért Anka Vártonnak tevékenységével erősen összekapcsolódott, de teljesen igazad van, egy nagyon inspiratív egyéniségről van szó. Még a LogMeIn előtt a 90-es évek végén jött Magyarországra, és már a 90-es évek végén egy olyan céget hozott létre, amit a Nasdaqra sikerült bevezetni, és az első vállalkozása 500 milliárdos értékelést ért el. Hm. Ez után következett a LogMeIn, ezután következett a Fedom, ami később IPEN néven 39 milliárd dolláros értékelést ért el a New York-i tőzsdén.
Hát ez, igen, ez még gombócból is sok, azt lehet mondani. Hát akkor gondolom nem véletlen, hogy ezt a Harsányi díjat érdemes volt elindítani, mert ilyen embereket érdemes kiemelni, meg ezt az egész tevékenységet.
Igen, különleges egy ilyen ember. Ugye sokat szoktuk mondani, hogy milyen jó lenne, hogyha Magyarországról is sok unikorn is épülne. Hát ugye az ő története az arról szól, hogy nem csak egy unikornist, ugye a LogMeIn 7 milliárdos értékelésével kvázi 7-szeres unikornis értékelésig jutott, de az EPAM egy dekakorn, amiből aztán tényleg ritka, hiszen elérte a 10 milliárdos, sőt meghaladta a 10 milliárdos értékelést, most is a piaci kapitalizáció nagyobb, mint az OTP. Gondoljunk bele, hogy egy startupról van szó.
Egyébként hogy látjátok, hogy a jelenlegi magyar technológiai cégeknek milyen lehetőségük van nemzetközi piacra, lépésre az elkövetkezendő években, vagy akár a jelenben, hogyha ezt vizsgáljuk, akkor mit látok ezzel kapcsolatban?
Ez olyan embereken múlik, mint Mike. Uh-huh. Olyan emberek ambícióiról szól ez a vállalatépítés, mint Mike, akik kezdettől fogva nagyban gondolkodnak, akik kezdettől fogva a nemzetközi piacra építenek céget, szolgáltatást, terméket, és nem gondolkodnak országhatárokban, hanem fantasztikus lehetőségeket látnak. A régióban, és itt különösen Magyarországon pedig van egy olyan különleges tudásbázis, ami évtizedekre visszamenőleg úgy nevelődött, hogy szűkösek voltak az erőforrások, és ez mindenképpen egy versenyelőny, amikor úgy fejlesztenek vállalatok szolgáltatást, szoftver, terméket, hogy valamilyen innovatív megoldást kell találni ahhoz, hogy nemzetközi szinten is versenyképesek tudjanak lenni, mert egyébként a tőkében gazdag versenytársak lelépik őket. Úgyhogy ez egy óriási lehetőség továbbra is, és rengeteg fiatal vállalkozó dolgozik, hogy ők is hasonló sikertörténeteket hozzanak létre.
Ezt nem mondtuk, de szerintem sok mindenki tudja, hogy gondolom, hogy a Harsányi Jánosról van elnevezve a díj, ugye? A Nobel-díjas közgazdászról, játékelmélet, stb.
Pontosan, Nobel-díjas, Nobel-emlékdíjas magyar kutatóról van szó, akit nem véletlenül választottunk a díj névadójának, hiszen egészen lenyűgöző az a széleskörű tudás, amit ő az élete során összegyűjtött. Nem tudom, hogy ugye sokan, akik ismerik a játékelmélet kapcsán ismerték meg, de nem hiszem, hogy sokan tudnák, hogy ő eredetileg vegyészmérnöknek tanult, majd gyógyszerész lett, édesapjának a gyógyszerészetét vette át, aztán Ausztráliában gyári munkásként dolgozott, és később statisztikát, matematikát, közgazdaságtan tanult, és csak később Kaliforniában a Berkeley Egyetemen foglalkozott a játékelmélettel, és hát gyakorlatilag a 60-as, 70-es években átírták az ezzel kapcsolatos tudományt Nash-sel, akikkel együtt aztán végül megkapták a Nobel-díjat. Egészen különleges történet, és nagyon jól leírja azt, hogy egy kockáti tőke területen dolgozó, akár vállalkozó, akár befektetőnek milyen széleskörű tudásra lenne szüksége, inspiratív személy.
Már csak egy kérdés maradt, most ma indul ez az Emerging Europe 2025 konferencia. Mi ez pontosan?
Ez Európa egyik legfontosabb privát konferencia szervező cége. Most már több mint 50 konferenciát szerveztek a Private Equity Venture Capital témában. Amsterdam, Milánó, Bécs a nyugat-európai helyszínek, és eddig a közép-kelet-európai konferencia helyszíne Prága volt, és idén először sikerült ezt a konferenciát Budapestre átcsábítani, úgyhogy tökéletes a helyszín és az alkalom arra, hogy Mike-nak átnyújtsuk ezt a díjat. Több száz nemzetközi kockázati tőke befektető, sőt olyan intézmények, akik befektetők a befektetési alapokban lesznek itt Budapesten, előttük fogjuk átadni ezt a díjat. Méltó környezet lesz, hogy megünnepeljük Mike-ot.
Ez biztos. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondtad mindet. Több érdekes szála volt ennek, szerintem Harsányi Jánosról még érdemes olvasgatni. Köszönjük szépen, akkor nagyon, nagyon jó díjátadót és jó konferenciát nektek.
Nagyon köszönöm, és köszönöm a lehetőséget. Szerbusztok!
Táncos Péterrel, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület elnökségi tagjával, a Euroventures ügyvezető partnerével beszélgettünk. Most jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Aztán jövünk vissza mi négyzetméter rovatunkban. Azt vizsgáljuk, hogy milyen a fenntartható iroda takarítás.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.